Szeretettel köszöntelek benneteket. Jó látni, hogy most már lassan-lassan visszatér a gyülekezet. Egy héttel ezelőtt, amikor három heti szünet után először voltam ismét itt és szolgáltam, akkor hát nagyon kevesen voltunk, és azzal kezdtem, hogy három hétig engem nem látott a gyülekezet, múlt héten pedig én nem láttam a gyülekezetet, olyan kevesen voltunk. De most már kezdünk majd szerintem szinkronba kerülni. Azokra meg szeretettel gondolunk, akik még a szabadságukat, a nyarukat töltik, és szeretettel köszöntjük így is a régebbi gyülekezeti tagokat, testvéreket és a vendégeket is. Azok számára, akik most kapcsolódnak be, hadd mondjam el, hogy egy sorozatnak a vége felé járunk. Pál apostolnak az egyik hajótöréssel végződő útját vesszük végig. A mai alkalommal elérkeztünk az utolsó előtti részhez, amikor már a hajótörés megtörtént, és egy szigetre, Málta szigetére vetődtek ki. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 28. fejezetéből olvasom az első két verset. Tehát a hajótörés utáni pillanatokat így írja le Lukács. Miután megmenekültünk, akkor tudtuk meg, hogy Máltának hívják ezt a szigetet. A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, mert tüzet raktak, és a ránk zúduló eső és a hideg miatt mindnyájunkat befogadtak. Tehát megszabadultak, ugye egy gabonaszállító hajó indult el, ezen volt Pál, akit fogolyként vittek Rómába, összesen 276-an hajóztak ezen a hajón a legénységgel és a többi fogollyal együtt és a katonákkal együtt. Pál előre megmondta, hogy mindenki meg fog menekülni, és ez így is történt. Ki így, ki úgy, de a hajótörés után kiúztak, kievickéltek egy szigetre, Málta szigetére, és a sziget lakók pedig nagyon emberségesen bántak velük. Amit ezzel kapcsolatban olvasunk, az egy gyönyörű mondat. A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, mert tüzet raktak, és a ránk zúduló eső és a hideg miatt mindnyájunkat befogadtak. Nem mindennapi emberség, itt az eredeti görög szövegben a filantrópia kifejezés szerepel. Nem csak, hogy emberségesen bántak ezek a szigetlakók, a hajótöröttekkel, hanem átlagon felüli emberséget mutattak. Barbárokról van szó, pogányokról, sok esetben lenézett emberekről. Emberséget, átlagon felüli emberséget mutattak. Jó lenne, hogyha mi, aki Krisztus követők vagyunk, ránk is ez igaz lenne, talán többször, mint ahányszor sikerül emberséget, nem mindennapi emberséget tanúsítani. Talán így is össze lehetne foglalni a kereszténységnek, a Krisztus követésnek a lényegét, vagy az egyik lényeges mozzanatát, hogy emberséget tanúsítani. Ilyen egyszerűen össze lehet foglalni, nem mindennapi emberséget tanúsítani. Amikor valaki hajótörés szenved, akkor emberségesen bánni vele. Hitem szerint ebben a fogadtatásban is benne van Pál személye. Képzeljük el a jelenetet. Most egy kicsit vissza kell gondolnunk a történetre. Pál még a hajón elmondta, hogy neki Isten kijelentette, hogy mindenki meg fog menekülni. Utána, amikor már óriási volt a vihar és a hullámok és a szél, kezdték a hajót darabjaira törni, akkor is bátorította őket, és amikor kiértek, és számba vették a hajótörőtek, hogy hányan vannak, akkor megállapíthatták, hogy valóban mindegy szálig megmenekültek. Én, ahogy elképzelem ezt a jelenetet, én azt gondolom, hogy szerintem Isten élményük volt. Képzeljük el, hogy milyen öröm, milyen mennyei levegő áradt mindenkiből, olyan, amit megérezhettek a szigetlakók is, ami feltűnhetett a szigetlakóknak is. És talán ezért is volt az, hogy nem mindennapi emberséget tanúsítottak. Ebből most csak egyetlen dolgot szeretnék kiemelni, hogy ragadós a gonoszság, ezt tapasztaljuk, de úgy tűnik, hogy néha a jóságnak, az emberségnek is van valami fertőző ereje. Hiszen amíg a hajón voltak, Pál végig emberséges volt, és a mennyei látás erejével szinte átnevelte azt a 276 emberből álló hajós népet. Ha visszagondolunk ilyen jelenetekre, volt egyszer egy olyan szökési kísérlet, amikor hát a hajón tartózkodó elit egy ürüggyel, még a vihar előtt, még a hajótörés előtt meg akart szökni a hajóról. Pál ezt megakadályozta. Ha megszöknek, akkor nem biztos, hogy mindenki életben marad, hiszen kormányos nélkül, kapitány nélkül, stb. Nem biztos, hogy ilyen sikeres lett volna ez a hajótörés. Pál megakadályozta ezt a szökési kísérletet, nem hagyta, hogy az elit az megszökjön a hajóról. Emberséget tanúsított, nem egyszer, nem kétszer, biztatta őket például arra, hogy egyetek, erre is biztatni kellett őket, ott a nagy veszély közepette, emberséges volt, és ezzel, hogy folyamatosan emberséget tanúsított, szinte átnevelte a tengeri medvékből, a katonákból és a foglyokból, talán nem minden esetben ártatlan foglyokból álló hajós népet. Amikor partra vetődtek, az átélt emberség és Isten élmény valahogy a barbárokra is átragadt. Én így képzelem, mert nem egyszer magam is tapasztaltam már hasonlót. Jó ezt megtapasztalni, amikor megérzik rajtunk azt, hogy valahogyan, valamitől mások vagyunk. Lehet, hogy nem hajtunk végre ilyen nagy tetteket, mint Pál, de valahogy megérzik rajtunk, hogy mások vagyunk. Nagyon egyszerű példát hadd mondjak erre a nyaralásunkból. Amikor Debrecenben nyaraltunk, találtunk egy nagyon jó kis helyet, egy ilyen szökőkúttal, a gyerekeknek nagy kedvence volt, és ott volt egy kávézó is, az meg nekünk lett a kedvencünk Beával, és ott többször is ott voltunk, és egyszer, amikor mentem be a kávézóba fizetni, akkor megszólított a felszolgáló, és megkérdezte, hogy mivel foglalkozom. Na ez már úgy gyanús volt. És mielőtt válaszoltam volna, visszakérdeztem, ugye Jézusnak ez az egyik módszere, nem kell azonnal felelni a kérdésre, adott esetben kérdéssel válaszoljunk. Megkérdeztem, hogy miért kérdezi, hogy mi a foglalkozásom. És azt mondta, hogy azért, mert feltűnt neki, hogy a gyerekek is, meg én is a feleségemmel, hogy olyan másképp viselkedtünk ott, vagy másképp voltunk ott jelen, olyan, és kérdeztem, hogy hogyan. Mert úgy kereste a szavakat, hogy nehezen tudta megfogalmazni. Hát, hogy olyan nyugodtan, olyan békésen, olyan derűsen, nem nagyon tudta megfogalmazni, csak azt mondta, hogy olyan más, mint általában a vendégek. És nem is tudja, de valami olyat érez, vagy olyat érzett és látott, amit úgy nem szokott, mert tényleg semmi különöset nem csináltunk. És ahogy ezt így mondta, egy fiatal lány volt egyébként, ahogy ezt így mondta, úgy megdöbbentett engem, és elgondolkodtatott, hogy lám, lelkészként én elmehetek szabadságra, de keresztényként nem mehetek el szabadságra. Mert egyszer figyelnek rám az emberek, figyelnek ránk az emberek. És egész egyszerűen, ha kapcsolatunk van Istennel, akkor azt meg fogják érezni, az annak valahogyan kisugárzása van. Az most másodlagos kérdés, hogy éppen a csúcson vagyunk Istennel a kapcsolatban, vagy mélyponton, de ha kapcsolatunk van Istennel, akkor azt valahogy megérzik. Mert Jézus ilyeneket mondott, hogy Isten országa ott van közöttetek, ott van bennetek. Isten, a mennyei világnak valahogy a levegőjét megérzik rajtunk az emberek. Na most itt pedig, a felolvasott történetben pedig még ennél is sokkal-sokkal többről volt szó, egy hatalmas Isten élménnyel is együtt járta a megmenekülésük. De vajon ez mire volt elég? A megmenekültek közül hányan éltek át igazi szabadulást? A tengerbe fulladástól mindnyájan megmenekültek, mind a 276-an. De vajon hányan szabadultak meg olyan értelemben, hogy valami egészen új is elkezdődött az életükben, hogy újjászülettek. Sajnos ez kicsit elcsépelté vált már ez a kifejezés, hogy újjászület, hogy valaki elmegy egy, nem tudom, wellness központba, és akkor hazamegy, és azt mondja, hogy egészen újjászülettem. De sajnos néha az egyházban is nem megfelelően használják ezt a kifejezést, elcsépelik. Például olvastam már ilyet Reformátusok lapja címoldalán, hogy egy orgona újjászületése. Hát hogy tud egy orgona újjászületése? Ne használjuk az újjászületés szót egy orgonára. Én most a szó bibliai értelmében kérdezem, hogy újjászületés. Amikor Isten lelkétől valakinek megváltozik az élete, új ember lesz. Itt van egy nagy kérdés, lehet megúszni a dolgokat, és azután változatlanul folytatni a régi életünket, ott, ahol egy pillanatra megszakadt, ahol egy pillanatra majdnem véget ért, egy balesetben, ami akár halállal is végződhetett volna, vagy pedig az átélt megmenekülés új emberré tett. Ez a kérdés, hogy hogyan nyugtázom az ilyen hajótöréses eseteket az életemben. Azt mondom, hogy megúsztam, mázlim volt, vagy pedig valamit tett velem az a megmenekülés. Ide kívánkozik az Új Szövetségből az a történet, amit az Isten tisztelet elején olvastunk fel Lukács evangéliumából. 10 leprásról szól, akiket Jézus meggyógyított, megmenekültek egy rettenetes hajótörésből, mert az, hogy valaki elkapja a leprát, az még ma is egy gyötrelmes hajótörésnek számít. Ma már a betegséget viszonylag időben, ha meg tudják állapítani, akkor már gyógyítható. De régen ez nem volt gyógyítható. Régen olyan volt a lepra, mint ma mondjuk az ebola. Most hallani ugye a hírekben nap mint nap, hogy az ebola járvány terjed, és szedi az áldozatait, több százan, több ezren haltak már meg ebben is, gyakorlatilag szinte tehetetlenek vagyunk vele szemben, maximum annyit lehet tenni, hogy karanténokat rendelnek el, de ez egy nagyon veszélyes, halálos betegség, és egyre inkább terjed. Hát a lepra is ilyesmi volt akkoriban. Ha valaki elkapta a leprát, azt tudta, hogy meg vannak számlálva a napjai. És Lukács egy olyan történetet ír le, amikor 10 leprás találkozik Jézussal. Jézus meggyógyítja őket. 10 meggyógyultak, de csak egy jött vissza közülük, hogy megköszönje Jézusnak a gyógyulását. 9 nem jött vissza. A 10-ből 9 nem jött vissza. Nagyon elgondolkodtató. Megtörténhet, hogy egy hajótörést valaki átvészel úgy, hogy az megmenekülés, de nem megszabadulás. Megúsztam, mázlin volt. Megmenekülés az, amikor Nem változtatott rajta semmit a hajó törése. Szabadulás az, amikor nem csak a hajó törik össze, hanem az utasa is. Az óember, a magabiztos én is a tengerbe merül, és új ember születik. Fölteszem a kérdést, ami ebből adódik, hogy nincsenek itt is olyanok, akik adósok maradtak egy-egy megmenekülés után. Nem maradtunk-e adósok azzal, hogy visszamenjünk Jézushoz, és leboruljunk előtte, hogy Uram, köszönöm. Köszönöm, hogy megúszhattam. Megúszhattam, mert Te megmentettél. Benne voltál a megmenekülésembe. Ha valaki ezt így, akár ilyen egyszerű szavakkal elmondja Istennek, benne voltál a megmenekülésembe, köszönöm, akkor az már nem csak megmenekült, hanem ott már valami szabadulás kezdődött el. A héten ünnepeltük az államalapítást, elgondolkodtam azon is, hogy több mint 1000 éve ez a magyar népünk állammá szerveződött, annyiszor kipusztulhattunk volna, aki csak egy kicsit is ismeri a népünk történelmét, tudja. Annyiszor kipusztulhattunk volna. Tőlünk nagyobb, erősebb népek is eltűntek a történelem süllyesztőjében. És mi mégis megmaradtunk. De vajon hányszor köszöntük ezt meg Istennek? Olyan sok hajótörést úszott meg ez a magyar nép. De vajon hányszor köszöntük ezt meg Istennek? Mennyire van benne a népünkben, a kultúránkban a hála? Tudjuk a választ. Az egyik legtöbbet panaszkodó nép vagyunk. És még mi is mondjuk magunkról szinte büszkén, hogy mi magyarok, ugye milyen, mennyire tudunk panaszkodni. Nálunk jobban senki nem tud panaszkodni. Nincs még egy olyan nép a föld hátán, aki annyira tudna panaszkodni, mint mi. Bennünk van, a történelmünkben, a génjeinkben szinte. De jól van ez így? Nem kellene ezen változtatni? Nem lenne jobb a közérzetünk, hogyha elkezdenénk jobban gyakorolni a hálaadást? És kezdjük el kicsiben. Nem kell nagy dolgokra gondolni, hanem mondjuk csak arra, hogy a minden nap végén idézzünk fel csak egy olyan esetet, amit megköszönhetünk Istennek. És ne csak idézzük fel ezt az esetet, köszönjük is meg. Érdemes. Érdemes, mert a mai történetnek a fő üzenetét abban tudom összefoglalni, hogy az igazi változás nem akkor történik, amikor megmenekülünk valamiből, hanem akkor, amikor hálát adunk érte. Így legyen. Amen.